Úgy gondolom, nem vétem el a liturgiát.
Igen. Akkor hallgassuk meg Istenünk szavát a Filippiekhez írott levélből, a 4. fejezet 10. versétől a 23. verséig terjedő szakaszban.
Ezek Isten szavai. Ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Filippi 4:10-ből következő igéket olvasom. Nagy öröm volt az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, írja Pál apostol, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha nélkülözés miatt beszélnék, mert én megtanultam, hogy a körülmények között én mindig elégedett legyek. Tudok szerényen élni, tudok bővelkedni is, egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, bővelkedésben és a nélkülözésben egyaránt. Mert mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, az ajándékozás és elfogadás viszonylatában csak ti egyedül. Mert egyszer máskor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékokat kívántam volna, hanem azt kívánom, hogy bőséggel kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva minden, miután megkaptam Epafroditusztól, amit tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteiteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökön örökké. Amen. Köszöntenek minden szentet, köszöntök minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem lévők, testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarában valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelkeitekkel. Amen.
Az ige hirdetés meghallgatására készülve az 512-es énekünk 3. versét énekeljük el. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utatra. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Az előbb felolvasott szakaszból, Pálnak a Filippiekhez írott leveléből, a 4. fejezet 13. versét olvasom újra az új fordítású Biblia fogalmazásában. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Nem egészen egy hónap múlva, december 5-én este a kisgyermekek szorgalmasan tisztogatni fogják a csizmáikat, utána kiteszik az ablakba, és egész éjszaka arra várnak, hogy jöjjön a Mikulás, és mindenféle ajándékkal megtöltse. Édességgel, gyümölcsökkel, játékokkal. 20 évvel ezelőtt én magam is ezt tettem. A csizmámat azóta is tisztítom, az ablakba viszont már nem teszem ki. Volt egy kérdés, ami gyermekkoromban sokáig nem hagyott nyugodni. Hogy emeli fel egy ilyen vénségesen vén ember, mint a Mikulás, azt a nehéz zsákot, ami tel is tele van minden jóval? Egyetlen többé-kevésbé elfogadható magyarázatot találtam. Elég, ha a Mikulás az elején szedi össze minden erejét. Hiszen ha engem meglátogatott, és kipakolta a zsák felét, akkor utána már is könnyebb a dolga. Utána még más gyerekekhez is elmegy, ott is letesz a súlyból, és utána pedig már vígan járkál. A Mikulás zsákja az idővel egyre könnyebb. Azért jutott eszembe ez a történet, mert más értelemben ugyan, de nekünk is, mindannyiunknak külön-külön van egy zsákunk. Életünk terheinek a zsákja. Születésünk pillanatától egészen halálunkig hordozzuk ezt a zsákot, és a Mikulás zsákjával ellentétben sajnálatos módon ennek az a jellegzetessége, hogy egyre nehezebb. Szedjük össze, hogy milyen terheket hordozunk ebben a zsákban. Nem lesz egy örömteli néhány perc, amíg ezt összeszedjük, tehát ezt így előre elmondom, hogy ha most eddig egy kicsit vidámabb is voltam, de most nehéz dolgokról fogok beszélni. Milyen terheket hordozunk életünk zsákjában? Az egyik és minden bizonnyal a legsúlyosabb teher a bűn terhe. Ha úgy fogjuk fel ezeket a terheket, mint csomagokat, amiket beleteszünk a zsákunkba, akkor a bűn terhe azonnal két csomagot jelent. Azért jelent két csomagot, mert kétféle bűn létezik. Létezik az eredendő bűn, és léteznek az aktuális bűnök. Kezdjük az eredendő bűn csomagjával. Az eredendő bűn forrása a bűneset. Ősszüleink, Ádám és Éva irtózatos bűnt követtek el, amikor szakítottak a tiltott fáról. Azért volt irtózatos ez a bűn, mert pontosan tudták, hogy mit tesznek. Nem a tudományos érdeklődés sarkalta őket. Az érdeklődés, a tudomány szeretete Istentől van, az áldás, nem pedig bűn. Nem is a szükség kényszerítette őket erre, hiszen volt mit enniük bőven, ott volt az egész édenkert. Ők tudatosan lázadtak fel Isten ellen. Nem elégedtek meg azzal, amit kaptak. Ők maguk akartak Istennél lenni. Ezért, amikor a kígyó azt a hazugságot mondta nekik, ha esztek belőle, olyanok lesztek, mint az Isten, akkor kapva kaptak az alkalmon, és szakítottak. Nem akarunk emberek lenni, nem akarunk itt élni ebben az édenkertben, ez is jó, de van ennél jobb. Mi Istenek akarunk lenni. A tiltott gyümölcs leszakítását ebben az értelemben megelőzte az Istennel való szakítás. És Isten a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül. A büntetés mértéke arányos a bűn mértékével. Kis bűnért kis büntetés, nagy bűnért nagy büntetés jár. Az Isten elleni tudatos lázadás, felségsértés. Ennél nagyobb bűn nem létezik ebben a világban. Éppen ezért a büntetése sem lehet más, mint halál. És ez nem érte váratlanul Ádámot és Évát, hiszen Isten előre megmondta nekik, ha eszel róla, meg kell halnod. És ezt az ítéletet Isten végrehajtotta Ádámon és Éván. Az ember test és lélek. Testileg és lelkileg is meg kellett halniuk a mi ősszüleinknek. A lelki halál azt jelenti, hogy valaki távol kerül az Istentől. Megszakad az Istennel való szeretet kapcsolata. Amikor Ádám és Éva szakított a fáról, ez abban a pillanatban megtörtént. Később, hogy Isten nyilvánvalóvá tegye ezt az ítéletet, kiűzte őket a paradicsomból, kiűzte őket az Édenből. Ezzel azt fejezte ki, hogy ha nektek nem jó az én közelségem, akkor menjetek el. Én nem erőltetem magam rátok. Éljetek nélkülem. Ez a lelki halál. De a fizikai halál is az ő büntetésük része volt, ezért nem ismerjük ma személyesen Ádámot és Évát. Ez az első bűn, ez az eredendő bűn forrása. Az eredendő bűn pedig azt jelenti, hogy az a halálbüntetés, amit Isten kiszabott Ádámra és Évára, az ma is érvényben van. Ma is mindannyian úgy születünk, hogy lelkileg tulajdonképpen halottak vagyunk. Nem betegek, halottak. Ez azt jelenti, hogy semmi közünk az Istenhez. Nem vágyunk az ő közelébe, nem akarjuk megismerni. Minden mást akarunk csinálni, csak hozzá nem akarunk közel kerülni. Így születünk. Nem azt mondom, hogy így maradunk életünk végéig. Reménységem az, hogy akik itt vagyunk, azért vagyunk itt, mert keressük az Istent. De így születünk. Lelkileg halott állapotban. És azzal a tudattal kell élnünk, hogy egyszer majd a fizikai halál is utolér minket. Hogy mikor, azt előre nem tudjuk, reméljük minél később, de akkor is ezzel a tudattal kell élnünk. Ez a bűn terhének egyik része, ez az eredendő bűn. De beszél az ige arról is, hogy vannak aktuális bűneink, azokat a bűnöket nevezzük aktuális bűnöknek, amiket életünk során követünk el. Akár gondolatban, akár szavaink által, akár tettekkel, akár mulasztással. Nem szeretnék konkrét példákat mondani ezekre a bűnökre, mert úgy járnék, mintha matematikusoknak magyaráznám az összeadás szabályait. Azt gondolom, hogy a bűnnek mindannyian szakértői vagyunk. Aki azt gondolja, hogy ő nem szakértője, az a legnagyobb szakértő, mert sikerült még önmagát is megtévesztenie. Általában ezeket az aktuális bűnöket szoktuk a hétköznapokban bűnnek nevezni. Ettől szenvedünk olyan sokat. Mi magunk is szenvedünk a saját bűneinktől. Mi magunk is néha ráébredünk, hogy miért csinálom ezt, miért mondtam ezt, de a környezetünk még jobban szenved tőle. Ők sokszor nem mondják, de néha kiderül. A bűnök megkeserítik az életünket. Tehát akár eredendő, akár aktuális bűneinkről van szó, olyan teher ez, ami nagyon súlyos a mi életünk zsákjában. Van egy másik teher is, amit hordozunk, ez a szüleink által elkövetett hibák terhe. Talán furcsán hangzik, amit most mondtam, olyan pszichológusan. Vannak kissé szélsőséges pszichológusok, akik mindent ide vezetnek vissza. Azért vagy félénk, vagy erőszakos, mert vertek a szüleid. Azért nem mondasz igazat, mert a szüleid is folyamatosan hazudoztak neked. Azért ment tönkre a házasságod, mert a szüleid házasságát utánoztad, ami szintén tönkre ment. Nem te vagy a hibás. Te nem vagy bűnös. Minden a szüleid hibája. Te áldozat vagy. Ezzel a felfogással egy keresztény ember természetesen nem érthet egyet. Isten Ezékiel könyvében ezt mondta, hogyan mondhattok ilyen közmondást, az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Talán ezt ma úgy lehetne fogalmazni, én ettem csokit, és a fiam kapott fogszúvasodást. Akármit követtek el a szüleink, nem mutogathatunk rájuk egészen életünk végéig. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a szülők el tudnak követni, és rendszeresen el is követnek olyan dolgot, ami kihatással van gyermekeik életére. Vannak szülők, akik túlzottan engedékenyek. Ismerjük ezt a típust, általában a nagyszülőket jellemzi ez a magatartás, de sokszor a szülőket is. Én mindent megadok a gyermekemnek. Mindent szabad, akkor jön haza, amikor akar, annyit néz tévét, amennyit akar, azt nézi az interneten, amit akar, azt vásárol magának, amit akar. Ha kér tőlem valamit, én azonnal ugrok, mindent megcsinálok helyette. Ez az engedékeny szülő. Milyen hatással lesz ez a gyerekére? Hát lusta lesz. kényelem szerető lesz. Képzeljük el, amikor felnő ez a gyermek, és elküldik dolgozni. Hát dolgozni muszáj, egy idő után mindenkinek. Bemegy a munkahelyére, ott elvárások vannak vele szemben, de ő kényelmes. Ő lusta. Mindenki utálni fogja őt. Van olyan szülő, aki épp hogy nem enged meg semmit, hanem túlzottan szigorú a gyerekéhez. Milyen gyereket nevel az ilyen szülő? Azt gondolom, hogy a legvalószínűbb az, hogy az ilyen gyermekből bátortalan felnőtt lesz. Képzeljünk el egy fiúgyermeket, akit állandóan rendszabályoznak. Nem szabad, nem jól csinálod, te sosem tudod jól. Milyen felnőtt lesz belőle? Milyen férj lesz belőle? Olyan bátortalan férj, aki soha nem mer mondani egy mondatot sem. Nem tud majd családfő lenni. Nem tudja azt mondani, hogy én megértettem az Istentől, hogy ebbe az irányba kell mennünk, akkor menjünk. Hanem bátortalan lesz. Mondja meg a feleségem, mondja meg a gyerekem, hogy mit csináljunk, de én nem szeretnék mondani semmit. Van olyan szülő is, aki alapvetően mindent jól csinál. Tudja, hogy mikor kell engedni, tudja, mikor kell szigorúnak lenni, de a hit terén valamit nagyon elront. Ez a mi kísértésünk keresztény embereké, hogy erőszakoljuk a hitünket a gyermekeinkre. 1 éves vagy? Családi elhitat. 6 éves vagy? Mit 6 éves? 3 éves vagy? Óvodai hittan, gyülekezeti hittan, esti, minden ilyen olyan áhítat, éneklés. Hetente 5-ször itt vagyunk a templomban. Kötelezően. Az ilyen gyermekek sokszor nagyon elfordulnak a hittől. Milyen felnőtt lesz belőlük? Olyan, akinek egyetlen szempontja van, hogy minél inkább távol tartsa magát a kereszténységtől. A többi nem számít. Majd alakul az élet. De ez a fontos, hogy a kereszténységtől távol legyünk. Számtalan más hibát el lehet követni. Én most csak ezt a párat soroltam fel. Súlyos terhet jelentenek ezek minden felnőtt gyermek számára. Van egy olyan teher is a zsákunkban, aminek ezt a címkét lehetne adni, kudarcaink, sikertelenségünk. Mondtam, hogy nem lesz vidám ez a néhány perc. Miféle kudarcokat, sikertelenségeket könyvelhetünk el? Szeretünk valakit, és az illető nem szeret viszont. Ilyen értéktelen vagyok? Nem vagyok szerethető? Nem jutunk be az egyetemre, amire annyira vágytunk. Ilyen buta vagyok, nem tudtam megtanulni. Nem sikerül egy fontos állásinterjú. Ilyen képzetlen vagyok. Nem sikerül túl jól a munkánk. Mindenki más jobb nálunk, pedig mi mindent megteszünk. Mi a baj velem? Nem tisztelnek annyira, amennyire szeretnénk. Miért csak a többiekre néznek fel? Engem miért nem vesznek észre sosem? Még mindig nem tudjuk megvenni azt az autót, azt a lakást, amire már évtizedek óta gyűjtünk. Mit rontottam el? Hol folyt el a kezeim között a pénz? Ezek a kudarcok ránk magyarokra különösen is nagy erővel hatnak. Mi egy igazi melankólikus depresszióra hajló nép vagyunk. Sokszor még a templomban is így ülünk. Ide jövünk, hogy dicsőítsük az Istent örömmel, hogy hozzáemeljük a szívünket, és közben lógatjuk az orrunkat. Többek között azért is, mert ránk nagyon erősen hatnak ezek a kudarcok. Súlyos teher ez a mi zsákunkban. Folytatom még. Ott van a zsákunkban a csalódások terhe is. Nagyon sok dologban és sok emberben csalódhatunk. Általában az emberekben való csalódásokat szoktuk leginkább fájdalomként megélni. Csalódunk egy barátban, akiről azt gondoltuk, hogy életünk végéig hű maradt hozzánk. Aztán más iskolába kerültünk, más munkahelyre kerültünk, távolabb költöztünk egymástól, és egyik percről a másikra megszakadt a kapcsolat. Most már nem érdeklődik irántam. Csalódunk egy házastársban. Azt gondoltuk, hogy eddig külön utakon jártunk, most egy utunk lesz, közös életet építünk fel, aztán kiderül, hogy a házastárs ugyanúgy csak a saját céljait építgeti tovább. Csalódunk egy munkatársban, akinek segítettünk, hogy beilleszkedjen, hogy jól menjenek a dolgai. Most pedig azt látjuk, hogy a hátunk mögött fúr minket. Csalódunk egy lelkészben, akitől törődést vártunk, de nem kaptuk meg. Csalódunk önmagunkban. Miért vagyok ilyen hirtelen haragú? Miért nem tudom tartani a számot? Miért nem vagyok határozottabb? Miért követem el ugyanazokat a hibákat újra és újra? Ez az emberekben való csalódás. Csalódhatunk politikai rendszerekben is. Itt sokan ismerték még a szocializmust, sokkal jobban, mint én. Úgy tudom, a szocializmusnak volt egy nagy álma, az, hogy megvalósul a kommunizmus, ahol mindenki boldog, mindenki egyenlő, mindenkinek megvan mindene. Volt rá néhány évtized, nem valósult meg. Mindenki egyenlő lett az adósságban, így lehetne mondani. Jött az új rendszer, a demokrácia, ettől is mindenki nagy dolgokat várt, szabadságot, örömöt, majd én megmondhatom, mi legyen a politikában, és mi történt. Jóformán közünk sincs a döntésekhez, és olyan dolgokat hoznak törvénybe, amit mi nem akarunk. Csalódhatunk különféle világnézetekben. Sokszor, amíg az ember fiatal, azt mondja, humanizmus, én humanista vagyok, az ember alapvetően jó, és ha mindent jól csinálunk, akkor boldogok leszünk. Szedjük össze magunkat, és akkor minden rendben lesz. Aztán kidurran a lufi. Mert a humanizmus azt mondja az emberről, hogy az ember alapvetően jó. A bűnt nem kell annyira komolyan venni. És az ember elindul nagy naívan, éli az életét, aztán éri a nagy csalódás, hogy már megint egy olyan emberrel találkoztam, aki gonosz. Már megint egyel, aki rossz indulatú. Már megint keresztbe tett nekem valaki. Nem igaz a humanizmus. Nem igaz a hedonizmus sem. Hedonizmus azt mondja, élj a mának. Az élvezetek. Ez a legfontosabb. Kismillióan követik ezt. Most megveszek hitelre valamit, a legújabb plazma tévét, mert ez most már 3 méter átmérőjű, és a 2 méteres nem volt elég. Élvezzem. Aztán beteszem a 80. DVD-t, és ugyanúgy unatkozom. Ugyanúgy nem érzek meg elégedést. Lehet csalódni a materializmusban. Csak az anyag, csak az anyag. És mi van a lelkemmel? A lelkemre senki nem gondol. Csalódhatunk a posztmodernben. Talán ez egy ismeretlenebb kifejezés. Ez a mostani világnézet, ami leginkább a fiatalok közt uralkodik. Ez a nagyjából minden mindegy, minden relatív álláspontja. Nincs cél. Mit kezdjek az életemmel? Nincs cél. Rengeteg mindenben csalódhatunk. És ezek ott ülnek bennünk. Ott vannak a mi zsákunkban. A többi teherről csak címszavakban. Nem tudnánk minden terhet felsorolni, és szerintem nem is lenne értelme. Ha még 5 percig ezt sorolnám, akkor mindenki sírásban tör neki. A többit csak címszavakban. Van, akit a magány terhe emészt. Van, akit a betegségek terhe. Van, akit a veszteségek terhe, például egy haláleset. A szegénység terhe, számtalan teher. Jó nagy zsákunk van, és görnyedünk alatta, majdnem összeesünk alatta. Próbálkoztunk már kidobni belőle ezt-azt. Próbáltunk már átadni belőle másnak ezt-azt. Talán próbáltuk az egészet lerakni a sarokba és ott hagyni, majd mi tovább megyünk nélküle. Sikerült? Nem sikerült. Mert nem is sikerülhetett. A terheink problémáját egyedül nem tudjuk megoldani. A terheink problémája csak Jézussal oldódik meg. Ő mondta egyszer, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ezt az igét vette nagyon komolyan Pál apostol. Ezért mondhatta el a Filippieknek, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hogyan segít Krisztus terheink hordozásában? Többféle módon. Egyrészt úgy, hogy bizonyos terheket egyszerűen levesz rólunk. Elsősorban a bűn terhére kell itt gondolnunk. A bűn terhét Krisztus leveszi, illetve már levette rólunk a Golgotai kereszten. Ézsaiás könyvében ezt olvassuk. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Hogy szóba került Keresztelő János a keresztelésnél, ő ezt mondta, amikor meglátta Jézust, rámutatott, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. A Golgotai kereszt nem csak egy kivégzés volt. Nem pusztán meghalt egy jó ember, ez a megváltás volt. Jézussal lett téve minden bűnteher. Olyan, mintha Isten lenézett volna ránk, lenyúlt volna a zsákunkba, kivette volna a bűnterhét, és rátette volna Jézusra. És utána Jézus büntette volna meg érte. A hívő ember megszabadul a bűn terhétől. Mind az eredendő bűn, mind az aktuális bűnök terhétől. A hívő ember megtapasztalja, hogy lelkileg feltámadt. Eddig nem volt közöm Istenhez, nem szerettem őt, inkább menekültem tőle. Most azonban arra vágyom, hogy az ő közelében legyek. Nem csak vasárnap, hogy megálljunk előtte, hanem minden pillanatban jó vele élni. Ez a lelki feltámadás, és a testi feltámadást is megtapasztaljuk. A büntetés az, hogy egyszer meg kell halnunk, az irgalom pedig az, hogy fel fogunk támadni méghozzá boldog örök életre. Az aktuális bűneinket is elveszi Isten. Lehet, hogy elkövettem valaki ellen valamit, valami súlyosat. Mondtam valami meggondolatlan dolgot hirtelen. Rám ez jellemző. Lehet, hogy a testvérek közül is van, aki már sikerült megsértenem. De ha Isten ezt megbocsátotta nekem, ha én ezt megbántam, én magam is bocsánatot kértem, igyekeztem jóvá tenni, akkor az én lelkemet többé nem nyomja ez a teher. Kiabálhat rám kígyót, békát valaki, hogy mit rontottam el. Isten megbocsátott nekem. Ha a bűn terhét Jézus kiveszi a zsákunkból, akkor sokkal könnyebben haladunk tovább. Azáltal is segít Jézus, hogy biztosítja a fokozatosságot. Képzeljünk el egy első osztályos tanulót, akinek a hátára rátesznek egy olyan hátizsákot, amit egy érettségi előtt álló diák hord. Ki sem bírna lépni vele az ajtón, összeesne alatta. Ha minden terhünket egyszerre kapnánk meg, akkor mi sem bírnánk vele. Jézusnak hála mégsem szokott megtörténni, hogy ugyanazon a napon kirúgnak a munkahelyünkről, csalódunk minden barátunkban, összedől a világnézetünk, tüdőgyulladást kapunk, és áldásként még egy kamion is előtt. Ez nem szokott megtörténni. Ha mégis megtörténne, és előfordulna, hogy túléltük, akkor azt gondolom, hogy ezek után a vonattal próbálkoznánk, mert az erősebb a kamionnál. Ha egyszerre kapnánk meg életünk terheit, nem lenne kedvünk élni. De Jézus biztosítja a fokozatosságot, hogy erre ne kerüljön sor. És végül Jézus azáltal is segít terheink hordozásában, hogy erőt ad. Jézus nem akar elvenni minden terhet, de erőt akar adni a hordozásához. A hegyi beszédben van egy ige szakasz, a homokra és a sziklára épített ház példázata. Ebből az derül ki, hogy mind a hívőket, mind a nem hívőket az életnek ugyanazok a viharai érik utol. Egy különbség van, az az ember, aki homokra építette a házát, azért összedől. Aki sziklára építette, azért megmarad. Azért marad meg, mert erős. És azért erős, mert sziklára van építve. A hívő ember életének is van egy kőszikla alapja, Jézus Krisztus. Ha én hiszek benne, akkor nem fog elvinni engem a vihar. Hiszek Krisztusban, építem a magam életét, a magam kis házát erre a kősziklára, Lehet, hogy ezt a házat megtépázza a vihar. Nem múlik el nyomtalanul, de én akkor is szilárdan állok, mert a Krisztusban vagyok. Ő adott erőt. De azt is el lehet mondani, hogy vannak hívő emberek, akiknek nem csupán a kőszikla alapjuk marad meg, hanem sokszor még a házukat sem éri annyira utol a vihar. Pontosabban szólva utoléri, de nem rongálja meg annyira. Ez azért lehetséges, mert vannak hívő emberek, akiknek nem pusztán alapjuk van, hanem Krisztusra épített krisztusi épületük is. Ez azt jelenti, hogy annyira szoros kapcsolatot ápolok Jézussal, hogy mi életem minden területe az ő kezében van. És ha ér valami szomorúság engem, akkor talán még a békességemet is megőrzöm. Nem csak a hitemet, hanem a békességemet és a jókedvemet is. Ez jellemezte Pál apostolt. Ezt a levelét börtönből írta. Annyiszor elmondtuk ezt már. És mégis ez az öröm levele. Olyan pozitívan beszél Pál. Mindenkit szeret. Mindenkinek azt mondja, hogy örüljetek mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Azért, mert ő ennyire erősen állt Krisztusban. Tehát Krisztus bizonyos terheket elvesz. Biztosítja a fokozatosságot és megerősít minket. Így segít, hogy tudjuk a mi terheinket hordozni. Végezetül egy verset szeretnék felolvasni. Ez a vers arról szól, hogy milyen az, amikor valaki úgy hordozza életének terheit, hogy Isten vele van. A szerző ismeretlen magyar nyelvre Turmezei Erzsébet fordította. Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére egy énekkel. A 236. dicséretünk 6. versszakával, mint a sebes nyilak az erős kezében. Köszönöm. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te valóban itt vagy velünk, nem hagysz el minket egy másodperce sem, és látod, milyen terheket kell hordoznunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt neked nem kell elsorolnunk, nem kell újra és újra elmondanunk imádságban, hisz te úgy is látod. De köszönjük, hogy kérhetjük a te segítségedet. És köszönjük, hogy nem hiába kérjük a te segítségedet. Hálát adunk neked, Urunk, hogy eddig is velünk hordoztad a terheinket. Hogy eddig is ott álltál, és te voltál a mi támaszunk. Kérünk, hogy erősíts meg minket a veled való kapcsolatban, hogy egyre jobban megtapasztalhassuk, hogy valóban mindenre van erőnk, ha ott vagy velünk. Kérünk, Urunk, hogy te légy gyülekezetünk vezető pásztora a jövő héten is. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg, merre menjünk, te mutasd meg a te akaratodat. Te vigasztalj minket, amikor nehézségbe kerülünk. Kérünk, Urunk, azokért, akik ezen a héten elvesztették szerettüket. Kérünk, hogy mellettük is légy ott, vigasztald őket. Mutasd meg, hogy nálad van a vigasztalás. Kérünk, Urunk, hogy mutass utat, amikor azt keressük, mi legyen a missziói munkatervben, mi legyen a jövő évnek a programja. Kérünk, hogy ebben is vezess minket. Vezess minket az iskolában, vezess minket a munkahelyen, vezess a családban. Segíts, hogy rád figyelhessünk, és a terheinket is neked adhassuk. Kérünk, Urunk, maradj velünk ezen a napon, és engedd, hogy előtted állva megszentelhessük a nyugalom napját. Amen. Most pedig egy csöndes percben vigyük személyes imádságunkat Isten elé. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!